Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mai Visszapillantó című műsorunkban. Már rég érett az ötlet, hogy olyan egykori hangfelvételeket, interjúkat és riportokat is műsorra tűzzünk, amelyek az egyszerű emberek mindennapjaiban nyújtanak betekintést. Az Aranyszalagtár című műsorunk kistestvére, a Visszapillantó, reményeink szerint olyan összeállításokat is leforgat, amelyek egy közösség életében fontos mérföldkövek voltak. Hamarosan indul az első adás, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Velem édesem, ne bántson a félelem, az ifjúság játszadozni vár. Mert élni, győzni, mindig szeretni jó. Szeress édesem, s így tanulj velem a hó. Csak az időnk csupán oly kevés, hogy az már-már csupa szenvedés. Ó, ifjúság, tégy velünk nagy csodát, percek helyett hosszú évek során. De a holnap már is jön, s neked köszönöm, hogy az örök szerelem dalát kedvesem így adhatom át. Hát jöjj velem, ne bántson a félelem, az ifjúság játszadozni vágy. Mert élni, győzni, mindig szeretni jó. Szeress édesem, s így dalolj velem. De a holnap már is jön, s neked köszönöm, hogy az örök szerelem dalát kedvesem így adhatom át. Hát jöjj velem, ne bántson a félelem, az ifjúság játszadozni vár. Mert élni, győzni, mindig szeretni jó. Szeress édesem, s így dalolj velem a hó. Szeress édesem, s így dalolj velem a hó.
Tóth Tamás énekelt. Röviden mai találkozónk tartalmából. Fülöp Zsuzsa, Mária és János, egykori bözödújfalusiak, 1997-ben Gyarmati Dénes mikrofonja előtt meséltek életükről. Ezt követően Vas Attila, székelyudvarhelyi kalapkészítő mestert kérdezzük a szakma kulisszatitkairól. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Az Egy emlék egy dallam című műsorban 1997. február 4-én délután a Fülöp család sorsa került terítékre. A riporter Gyarmati Dénes volt.
Fülöp Zsuzsanna néni akart látni engemet, a riportert.
Igen.
Íme itt vagyok, eljöttem.
Hallgatom a rádiót, és vártuk, nagyon régen várjuk, hogy jön el. Mondtam a leányomnak, hogy egyszer arra jársz, hidd el, mert a hangját hallom Csíkba, Székelyudvarhelyt, hogy milyen jól elbeszélget az emberekkel. És akkor nekünk is, hogy van ez a falu eljötte. Én vagyok a leányomnál, és a 8 gyermek 8 felé. És akkor jön ez a földreform, vagy osztás, hogy lehessen felosztani. Egyik itt lakik, egyik ott lakik, nem van mindegy, hogy kell, hogy ide teszem, oda veszem, hogy mit lehet csinálni. Mert mégis még élek, 82. évemet betöltöttem, és nem tudok dolgozni.
Zsuzsa néni már itt van néhány éve, lányánál, Fülöp Máriánál. Jó szívvel, gyermeki kötelességgel gondozza a kedves édesanyját.
Hát ez kötelességünk nekünk, hogy ezt csináljuk. 3 éve édesapám is itt volt, ameddig megpihent. Na, hát ezt nekünk muszáj rendezni, és teszem azért, hogy a testvéreimen könnyítsek. Mert mindeniknek nehezebb a családi helyzete, és aztán mi itt kettesben megvagyunk.
Ma már 11 gyermeket szült, és hány az unokas, a dédunoka ilyen nagy családban?
Hát sajnos az unokák száma 19, abba beleszámít az én nevelt leányom is, ugye már ő is köztünk van, és 15 dédunoka.
Úgy mondta Mária, hogy sajnos.
Hát szóval...
Több is lehetne ezek szerint.
Jaj, hát lehetne.
Azért mondta, hogy sajnos.
Ekkora nagy családból lehetne, lehetne, mert édesanyám szegény 10 gyermeket felnevelt, és 7 napát éve dolgozott. Sokszor mi kertünk fel, mondtuk, édesanyám már maga még nem feküdt le, de én már rég fekeltem, fiam, de közben nem feküdt le, egész éjjel fotozott.
Volt legyen, akikre?
Volt, hogy tisztán járjunk. Azt mondta, mindig nem baj, ha fotós, csak ne legyen mocskos. Én egy kislányt vettem örökbe, 1 éves, 80-napos korában, szóval félhez mentem egy olyan férfihez, akinek meghalt a feleségem, de sajnos az élet nem ment, aztán 6 éves korától egyedül neveltem, félhez adtam, jelenleg óvónő a Tudorba. Nagyon szeretem a testvéreim, gyermekeit, úgy nézem, nincs nálam kiválasztás. Mindeniket úgy nézem, mint hazaimek lennének.
Elmondta az édesanyja, Zsuzsa néni, hogy minden a rádió. Mária eljött a rádióstúdióhoz, hogy egy dalt kérjen valakinek, a mamának?
Hát a keresztleányomnak kértem, Erdőszent Győre László Zsuzsának, hát nem akartam elárulni, hogy édesanyámnak is kértem, gondoltam, hogy neki legyen meglepetés.
Bocsánat, elszóltam magam.
Na nem baj,
és
nem
ekkor
baj,
volt az invitáció, ekkor, a hívás, hogy
igen, mert ott a
jöjjön, mert az édesanyám rádióból ismer, és meg akarja szemtől szembe ismerni.
Ismerni, igen, így volt. Na, aztán akkor mondom, hogy ha már itt vagyok, és ilyen kedvesek, hát akkor én Gyarmati úrral meg szeretnék ismerkedni. Aztán így történt, hogy tetszett jönni mindjárt be, és akkor meg.
Másnap itt vagyok.
Igen, pontos tetszik lenni. Pontos. Én is szerettem a pontos munkát. 34 évet dolgoztam, Szenttanai Néptanácsnál 22-t ebből, utóbbi időben mint pénztárnok, és 1 éve vagyok nyugdíjas.
Hát, akik pénzzel dolgoznak, csak ugyan pontosak kell legyenek.
Csak.
Minden maniról lehet, el kell számoljanak.
Ott igen, ott nem lehetett erre-arra teket orjázni.
Na hát, Mária is nyugdíjas, és most már több ideje van, hogy itt az édesanyjának a gondját viselje, mert csak ugyan el lehet gondolni, hogy mennyi éjszakát nem aludt egy édesanyja, ahol 10 gyermeket fel kellett nevelni.
Jaj, hát azt nem tudjuk mi megköszönni soha.
Visszaadni azt a szeretetet nem lehet, nem is tudja
nem,
senki.
Nem lehet.
Az igazi drága jó édesanyjának.
De ezt így van, ezt így kell csináljuk, és azért, hogy egymáson segíjünk.
És hányan visszaadnák, hogyha élne édesanyjuk? Mert sokan, ugye ott maradtak árván, több gyermek, kicsikorukban, és csak képről látták az édesanyja mosolyát.
Bizony.
És akinek még él az édesanyja,
az becsülje,
az becsülje meg, és tisztelje.
Tisztelje.
Igen. Mert megérdemlik az édesanyák.
Így van ez. Csak szegény mindig foglalkoztas ez, mert ágyba fekvő beteg 3 éve, de az agya annyira eleven, hogy én sokszor csodálkozom. ez most miért mondta úgy? Megfigyeli. És ez a probléma, szóval a föld problémája őtet nagyon izgassa, hogy hát mi lesz? Mi lesz, mert hát ő szeretett...
Hát a föld mellett nőttek fel, és a lelkükbe bevésődött az a föld, mert ugye azt venni is kellett, művelni kellett, igen. Életük volt a föld az embereknek,
igen.
Falun.
Ez az.
Most már ennek a földnek gondját viselik majd a gyermekek, a 8 élő gyermek. Majd elintézik maguk.
Hát muszáj lesz, valamit csináljunk. Tavaszon itt olyan lesz a kert, mint egy virágos rét. Az ibolyától megkezdve egészen őszig, édesapám, amíg élt, nyugodjék békével, ment ki, az orgonát úgy húzta le, és olyan
szagol,
beleszippantott, hogy jól érezte magát, úgyhogy nekik nem hiányzott, hogy ők mondjuk Újfaluból el kellett jöjjenek, mert itt is szőlő közé jöttek, na, mégis nem abban a szomorú blokkban voltak.
Az Imatex mellett van egy szép kis ház, és a lánya gondozza úgy, ahogy illik egy édesanyát gondozni, mert tegyük hozzá, hogy nagyon sok édesanya rossz sorsra jut, otthonba került, vagy nem tudom, mi történt vele, mert a gyermekei meg se látogatják az otthonba, nem is érdeklődnek iránta, de Zsuzsa néninek olyan gyerekei vannak, akik eljönnek, hogy megnézzék, hogy mit csinálsz, hogy van.
Én jól vagyok. Jó gondozásba részesülök, dolgozni nem tudok, menni nem tudok.
Eleget dolgozott?
11 gyermeket hoztam a világra, amiből él 8. A legelső Fülöp György, Péter, János, Mária, Róza, Dénes, József, Erzsi, Ilona. Úgy bízom, Fülöp István.
Szinte kifelejtett egyet.
Az akkor a darab ember, az is hál' Istennek.
Hát olyan nagy darab ember, hogy sikerült kifelejteni első pillantást?
Elfelejtettem, ha nem veszem sorszámra.
Most már hozzáteszem azt, hogy voltam Kovászna megyében Lemhényen, a Dani családnál, és a 80-on felül lévő édesanyától megkérdeztem, hogy hány gyereke van, és azt mondta, nekem bizony 20. 20 gyermeket szültem. És mikor otthon lejátszottam a szallagot a stúdióban, Jóskát kétszer hallottam a felsorolt nevek között.
Én már egy sem mondtam kétszer.
Zsuzsa néni nem mondta kétszer a neveket,
nem.
Bár 11 gyermekről beszélt.
Nem, a kettőnek még egy pohár vizet sem tudtam adni, úgy haltam. A nagyobbig már zsugorodás. Dézsen lakott, a másik indult munkába, Péter. És azt elütötte egy kocsi, úgyhogy rögtön szörnyet.
És egy gyerek kicsi-kicsi korábban halt meg?
Az 8 hónapos korában halt meg. A legnagyobbik Gyuri és Péter között született. 27-ben lett Gyuri is, 28-ban az a Jóla, 29-ben Péter.
Zsuzsa néni ide ágyba kényszerült, a rádió a kedves barátja.
Igen. Sokszor rosszul esetne. Hallom, mondják, hogy na, ide is segít, nyújtnak, oda is segít, de rám nem gondolt soha senki, hanem...
Dehogy is nem, magára gondol 8 gyereke.
Hát az igaz, hogy azok gondolnak, de kaptam egy csillagot.
Kitüntetést?
Igen, hogy mondták?
Hősanya.
Hősanya, súlt semmi.
Maradjunk abban, hogy hű barátja marad továbbra is ennek a skatójának.
Igen, hallgatom. Még énekelem is, mikor fújják azt a szép notákat.
Tehát még kedve kerekedik együtt a rádióval énekelni
is? Hát igen, az az István nevezetű riporter.
Fazakas István?
Az, szépeket énekel. Még vannak.
Mások is?
Vannak.
Hadd mondjuk el, hogy eljött, hogy meglátogassa egyik nyugdíjba ment fia. Hol dolgozott?
Balánbánya. Bányász volt. Fülöp János. Negyedik vagyok születésszám szerint.
Mikor ment nyugdíjba?
1990. május 1-én.
A bányászok ugye nehéz munkát végeznek, és igaz, hogy hát a kereset is jobbacska, a nyugdíj is tűrhető, ugye?
Hát mondjuk ahhoz viszonyítva. A bányába letöltött időszakra ráadással együtt 45 évi munkaidőm volt kiszámítva.
Bányába dolgozott, elég jó életkedve van.
Hát mondjuk,
nem mutatja a korát.
Mert vigyáztunk magunkra. Tetszik tudni, a bányában is ez úgy van, hogy megvannak a munkavédelmi szabályok. A balánbányai bányára jellemző ez a szilikózis. De ezt ugye lehet vizes fúrással, a megrobbantott érsznek a locsolásával.
Csökkenteni.
Csökkenteni, igen, igen. És így az ember még az életmódjára is keveset vigyázgat, ugye, úgyhogy igyekszünk még kicsikét élvezni is ezt a nyugdíjat, amit megszereztünk.
Százig még sok esztendő van.
Hát van, van csak.
Van-e olyan bányász, aki megérje a 100 esztendőt? Hallott-e ilyen?
Nem hallottam, nem hallottam.
Ha van is, akkor ritka, ugye?
Hát ez ritka lehet, mert ottan
mind
az
a tejhollom.
Ottan nem létezett ilyen, legalábbis nem mert tetszik tudni, ez valahogy úgy van, hogy a bánya az bányának marad, és ha már egyszer bárki bármilyen minőségbe be kellett menjen a föld alá, ugye, nem volt ezért fontos, hogy pontosan az úgynevezett frontba, a kitermelésbe dolgozik konkrétan, de akkor is részesül ebből a húzat által ide-oda szállingózó porszemecskékből.
Tehát ez a szilikózis okozója?
Ez igen, ez az egyik fő okozója. Rárakod a tüdőre, és aztán onnan ezt lepucolni nem tudja, csak a sárga föld.
Az utóbbi időben építették Erdőszentgyörgy határában azt a gátat, amely felduzzasztja a vizet, a Küsmőt pataka, vagy hogy hívják?
Igen, Küsmőt.
És így Maros megye térképéről egy falu eltűnik.
A helyes kifejezés az, hogy eltűnt, részecskéi maradtak még hátra, amely igazolja, hogy itt valamikor ugye emberi település volt.
Azt mondják, hogy de nincs a térképe.
Még ott van a térképen, mert új térképet még nem készítettek, mama.
Azt a részét, ami a kis falunknak a legjobb termővidékét képezte, el fogja lepni a víz. A házak nagy része le van bontva. Például minékünk egy olyan lakásunk volt, amely két családnak nagyon jó megfelelt. Ott volt az egyik öcsém, akire ugye rálettek volna az öreg szülők bízva öregségükre, de tekintettel, hogy két lakrész volt, mégiscsak egy lakásnak vették, és ennek is az ellenértéke csak 35 ezer lej volt.
Aztán, ami pénzt kaptunk, akkor vétették a csekkbe, hogyha meghalunk, legyen, miből eltemessenek.
Most a halálról ne beszéljünk, Zsuzsanna néni, mert még sok van 100 esztendeig.
Jaj, hát aztán ki tudja, azt megérem, mert mikor az uram meghalt, hát 7000 lejjel vettük koporsó.
A Tromf újságban olvastam, hogy megdrágult a koporsó, és ezek szerint nem érdemes meghalni. Úgyhogy élni kell, Zsuzsanna néni. Milyen földről beszélhetünk, hogyha megszűnt lenni Bözödújfalu?
Hát szülőföld.
Még a víz alatt is.
Nem lehet kitörölni szívünkből, lelkünkből sose, mert ez a mi szülőfalunk volt, és ha a kerülő útak minket arra vezetnek, oda benézünk.
És találgatják, hogy hol volt a mi házunk.
Hol volt a mi házunk, hol laktak a jó szomszédok, hol laktak a rokonok.
A templom tornya még ott fehérlik egy idő után. Leomlik a vízben.
Hát igen, de mindaddig, ameddig a víz kimossa ennek alját, ugye, fogja jelezni. Itt volt Bözödújfalu, a kis tornyunk tetején a kereszt.
Mielőtt bekapcsoltuk volna a magnót, szó volt arról is, hogy ez egy dalos család, mert az elhalt édesapa nagyon szépen énekelt, és Fülöp János, a negyedik gyermek is énekelget, sok dal gyűjtött, és hívták a vásárai együtteshez is.
Igen, igen, annak idején, amikor leszereltem 1955-ben a hadseregből, akkor volt alakuló félbe a Székely Népi Együttes, és voltam felkérve, hogy vegyek részt versenyeken, a színpadon dalolgattam, magnóra vettek, és azt mondták, hogy majd lehetne valamit belőlem faragni, lassacskán. De tekintettel arra, hogy aztán, hogy a szolgálati helyzetem olyan volt, a család nagy volt, nehéz volt, neki fogtunk dolgozni, de mindezt az örökséget úgyse hagytuk el, és családi ünnepek alkalmával, ugye? Különböző események alkalmával, a kis kultúrházba otthon. Azért csak dalolgattunk, és egymást szépen szorakozgattuk az esti fonókba és különböző alkalmakkor. Sok van, de az embernek a legjobban a szíve, vágya, ohaja, a szülőföldje, amely berögződött, és ez majd őtet végig kíséri. De szeretnék hazamenni, drága kis falumba, megpihenni, boldog lenni a régi kis házba. Álmodozni gyermekkorról, tűnő ifjúságról, dolgos kezi áldott lelkű, édes jó anyámról. Pici falum, édes otthon, de rég nem láttalak. Fáj a szívem szüntelenül, miért elhagytalak? Nincsen nékem maradásom, sehol e világon. Akármilyen jól megy sorsom, mégis vissza vágyom. Nincsen nékem maradásom, sehol e világon. Akármilyen jól megy sorsom, mégis vissza vágyom.
Hát igen, nagyon együtt érez a kisfalujával, amelyről elmondhatjuk, hogy most már fokozatosan eltűnik Maros megye térképéről, ahol erdőtisztások, szőlőhegyek, patak, mezőrészek a gyermekkori emlékekben élnek, hát ezért hullanak most a könnyek egy 59 éves embernek a szeméből. Dal is ez bizonyította, hogy visszavágyik, de most már fokozatosan nem lesz ahova.
Hát nem, nem, szomorú. Ez így igaz, ezt nem lehet átélni, kérem, száraz szemmel. De tekintettel arra, hogy ebbe a családba volt egy drága jó édesapa, akinek szép hagyománya, becsületes munka szeretete maradt hátra mi közénk, volt neki egy kedvesebb dala, és talán ezt könnyes szemmel is, de egy kicsit vígabban, csattanósabban mondanám el, ha szabad lenne.
Elénekli, de tegyük hozzá azt is, hogy az édesapától örökölhette ezt a dalos kedvet.
És pontosan ezért van egy drága jó nóta, amely igazán jól illet hozzája. Az én apám olyan volt, hogy a szép lányt meg a bort igazán csak szerette. A menyecskét meg a lányt elszerette egyaránt, ahogyan csak tehette. Sose csinált adósságot a csárdába, minden róvást letörölt a csárdás lányjal. Az én apám olyan volt, hogy haragban sosem volt, sem asszonnyal, sem lányjal. Messzi földön híre járt, hogy egy csókért cimborált az ördöggel magával. Sok helyen na, jó estét még ki sem mondta, már a szép lány piros ajkát megvámolta. Az én apám olyan volt, hogy a szép lányt meg a bort igazán csak szerette.
Az alma nem esik messze a fájától, s elmondhatja Fülöp János is magáról, amit az édesapjáról elénekelt?
Hála Istennek, hogy el!
Hát elvégre az apja fia.
Abszolút, ezért volt is több vita a családba, hogy én az apám fia vagyok, de hát mondtam, hogy ha még szép, nem vagyok a szomszédé valamelyiké.
Na hát a jó bor, a szép menyecske, ügyesen, szépen, szerével mondva, minden embernek az életében ott van.
Igen, bizonyos, ott is kell, hogy legyen. Ez mind az élet tartaléka. Ez mind olyan szükséges, amíg élünk. és ennek a reményéme majd, de még minden nap az ember nekifog, még azt a kis szöllőtőkét meglátogattuk, még mindig onnat is csörgelezett, még egy kis neddű, és abból még sikerült, úgyhogy ha jól tetszik, majd a végén befejezésül egy pohárkából ebből meg is ihatunk.
Nem voltam soha megvetője egy pohár bornak, Fülöp János. Szívesen hallgattam volna az édesapja ajkáról is ezt a dalt, amit azt mondja, hogy ez volt a kedvenc dal az édesapjának.
Igen. Volt neki sok, de hát mit csináljunk? Ez mind elment, ugye, vele együtt.
Nem ment el mind, mert azért Jánosnak is jutott belőle.
Ja, igen, már ha ezt a részét veszük, persze.
A mama itt azt mondja, hogy majdnem mindeniknek jó hangja van.
Hát általában hát jó
mondtam,
van.
Hogy dalos család. Az édesapja dalát elénekelte. Most már milyen dallal köszönti a kedves édesanyját?
Domboldalon áll egy magas nyárfa, alatt az édesanyám háza, édesanyám fehér fejkendőbe tésztát dagaszt fűzfa tekenőbe. Édesanyám oly messzire mentem, foszlós bélű cipót rég nem ettem, a búzából rég nem vágtam rendet. Édesanyám, látom-e még kendet?
Nagyon szép dal, és eljött a kedves édesanyjához, hogy Marosvásárhelyen meglátogassa a több mint 80 éves fehérhajú édesanyját, aki 11 gyermeknek adott életet. Ön eljött Csíkszeredából, mert a szíve vonzotta, hogy időközönként meglátogassa kedves édesanyját.
Hát igen, ez így van. És ha most szabad lenne, akkor még egyet, ami talán új jellegű, régi tartalommal, alapos tartalommal. Mi nálunk Csíkba így nevezzük, templomba is ezt énekeljük, így ismerjük, erdélyi himnusz. Ó, én édes jó Istenem, oltalmazom segedelmem, vándorlásba reménységem, ínségembe lágy kenyerem. Vándor feske sebes szárnyát, vándor legény, vándor botját, vándor székely reménységét. Jézus áld meg Erdély földjét, vándor fecske hazatalál, édesanyja fészkére száll. Hazajöttünk, megáldott a Csíksomlyói Szűz Mária. Hazajöttünk, megáldott a Csíksomlyói Szűz Mária. Soha nem felejtem el, 1976. május 1-én voltak Bözödújfaluba. Az akkori 10 gyermek jelenlétével, és mit tudom én már hány unoka. Ez alkalomkor ott ugye mi sok mindent tárgyalgattunk. és az egyik bátyám nyugodjék békében, aki Kiskenden halt meg, mindig mondta, hogy énekeljünk, de igyekezünk arra, hogy ne ismételjünk meg egy nótát se. És aztán ennek céljául hát vezettünk egy kis nyilvántartást, hogy még véletlenül se ismételjünk meg egy nótát. És akkor összegyűlt egy egész nagy-nagy tarisznó népdal, és más
estétől hallgatott. Estétől reggelig más-más.
Mindig más, és mindig azt mondtuk, na ez is más volt, hál' Istennek, na következzik még egy másik, és így szépen így aztán majd befejeztük, ugye ezt.
Tehát nóták és dalok szempontjából kifogyhatatlan volt a Fülöp család.
Biztos, biztos, ez így igaz, ez is tartotta fenn, és tartja fenn még máma is bennünk ezt a szeretetet, és egyszer egy Erdőszent Miklóson a kultúrházba, szintén egy ilyen riporter bácsi szóba állott velem, mert készültünk tavasz a hargitánra. És engemet felállítottak a színpadra, és eldaloltam az én nótáimat, és amikor leszálltam, azt kérdezte, hogy hát honnan való vagyok, és miért nem folytattam ezt a pályámat. Szóval azt mondtam neki, tetszik-e tudni az embert, az élete sorsra, a gazdasági, társadalmi kellékek irányítják, vezetik, és nem sikerült. Azt mondja, kár volt, de itt megjegyeznék még egyet, ha már szabad. A Detroit kultúrházba kérdezték, hogy még mit szeretnék elénekelni. Hát eldaloltam ezt, amit az imént eldaloltam. Tetszik, hogy tavaszon a hargitán, hogy álljak fel a színpad a székely ruhába, és még mondták, hogy még mit énekeljek. És ott ugye volt egy ilyen bizottság, és ottan állapították meg, hogy az legyen megfelelő politikailag, legyen megfelelő minden szempontból. Azt mondtam, hogy ha megtetszenek engedni tekintettel arra, hogy tavasz a hargitáról van szó, Erdélyországról van szó, eszembe jutott nekem egy régi-régi szép nóta, amit, már, hogy őszinte legyek, azt sem tudom, hogy hol tanultam, és tessék megmondani majd a végén a véleményét, mert nekem akkor aztán előre bocsájtom az ítélő bizottság verdunktját, azt mondták, hogy ez nem jó. Hát most már tekintettel arra, hogy gondolom ezt majd más is meg fogja hallani, hát ítélkezzék a nép.
Hányban volt ez?
Hát 1900... Megmondom én pontosan, 74-be.
Akkor lehet, ha nem volt jó.
Na, azt mondja a nóta. Megy a vonat az Olt hídján, zúgva zöngve, széke kis lány fürdik a vizébe. Megy a vonat az Olt hídján, zúgva zöngve, széke kis lány fürdik a vizébe, arca fehér, szája piros, most légy legény, ott a csók nem tilos, nisze föld a székely földnél, vésd a szívedbe, nem találod párját idegembe. Zúgja is ezt erdőmező zengi vígan, székely ország éljen, éljen, éljen. A babám szeme csillog ragyog, Isten bizony, én is székely vagyok. Nisze föld a székely földnél, vésd a szívedbe, nem találod párját idegembe. És a végén, mikor ezt én befejeztem, azt mondták, na ez nem jó. Ha mondom, tessék ide figyelj, akkor tudok még egyet. És azt elfúgom, az jó lesz-e. És azt mondom, na próbáljuk meg. És akkor én mondtam. Trédekúj szárra, peulice, la-ra-ra-la-la-ra-la-ra. Möntönnék vámjámandrúcer, la-ra-ra-la-la-ra-la-ra. Aviadó vedre mönner, la-ra-ra-la-la-ra-la. Kvapegyé laföntönnet, la-la-la-la-ra-la. Aj, de mönrúcer, biosi jó megy, la-ra-ra-la-la-ra-la-ra. Ápadin ulcsorul tömör, la-ra-ra-la-la-ra-la. Jobb a gyice, jossz, hogy dá, tra-ra-ra-ra-la-la-la. Darme bátyé, mely kusszá, mely, tra-ra-ra-la-la. Zdúti bágyé, láföntönne, tra-ra-ra-la-la-la-la. Amleszár gölját a plíne, tra-ra-ra-la-la-la-la-la. Sibéja, pöketője vrá. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Kesko se djem nam jame, tra-la-la-la-la-la. Se ráverte az akkori párbizottság titkára, akinek a székelyföldnóta nem volt jó, pedig ő is magyar ember, kéne legyen. Ezt mondja, ez nagyon jó. No, aztán ezzel is felálltam tavasz a Hargitán. És igaz, hogy a rendőrök, a jó ismerősök ottan a zsögödi tér körül őrizték ugye a helyzetet, ami volt akkor. Jöttek elő, és aztán mindenki üdvözölt.
Gratulált,
hogy a székely ruhába szép bánáti ropogós nótást is el lehetett énekelni. De ezt, amit az imént megbátorkodtam itt elmondani, mert az olt az létezik, mert székely kislány, piros arcú, piros szájú létezik, zöld erdő van, szép ország van, és itt ebben érezzük mindannyian jól magunkat.
Akárkik vagyunk.
Akárkik vagyunk.
Nemzetiségi tekintet nélkül.
Jaj, nem beszélve teszi tudni aztán arról a részéről, hogy aki egy nótába azt mondja, hogy zöld levél vagy faje verde, és a kettő között már különbséget tesz, ehhez az emberhez nincs még tanácsért menni soha életünkben.
Elég szép dal volt ez a román dal is, mert ugye minden népnek megvan a maga szép muzsikája, dala.
Nagyon szép, én például ezt is tanultam a katonaságnál. Én sose nem szaladtam, amikor katona voltam, pedig nem értettem, hogy mit mondok, de mindig én hattam meg az alegységnek a hangot, amikor kellett menni a kirukoló térre és más különböző katonai tevékenységekre.
Igen, tehát ott is dalindító volt Fülöp
János. Mindig mondták is, hogy én adjam meg a hangot. Szerencsém volt tetszik tudni, mert nem fektettek ezért, nem kellett csúszak-kúszak, mert én mindig megadtam a hangot.
Aztán... Látja, hangadó volt és nem feküdt.
Ne.
Itt is előnye volt a katonaságnak.
Nos, ezért mondom, hogy aki hangadó itt is, de becsületes hangaló legyen, soha ne feküdjék, s a nehézségek elő soha ne torpanjon meg senki.
Tiszta beszéd. Erőt, egészséget kívánok.
Köszönöm szépen.
Jánosnak, hogy a nyugdíjas éveiben erőteljesen pirosposgás arccal és még sokáig fekete bajusszal járhasson a népek között.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt 32 percben Fülöp Zsuzsa, Mária és János egykori bözödújfalusiak mindennapjaiba nyertünk betekintést. A riporter Gyarmati Dénes volt, és 1997. február 4-én hallhatták először itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Tiéd ez a dal, gyere már, hogyha vár a hív. Ez a bók, ez a csók, miért ég olyan rég a szám? Mert azóta hiszem, hogy tiéd a szívem, vár te is már rejám. A ritmus a dallam repít ma felé, azért is szerettem felé. Hogy az én, s ez a dal játszott csak velem, és a lágy esti szél súgta azt, hogy ez szerelem, de azóta hiszem, hogy ti is érted ég szívem, ilyen szívdobogás nem volt még soha más, csak tiéd a szívem. A ritmus a dallam repít ma felé, azért is szerettem belé. Hogy az én, s ez a dal játszott csak velem, és a lágy esti szél súgta azt, hogy ezt te. velem, de azóta hiszem, hogy tiéd sírted ég szívem, ilyen szívdobogás nem volt még soha más, csak tiéd a szívem.
Ács Erzsébetet hallgattuk. A kalapos szakma mára a hiány szakmák sorát gazdagítja. Azonban 2001-ben Vas Attila, székelyudvarhelyi kalapkészítő mester még teljes gőzzel űzte a mesterséget. A vele készült interjú 2001. április 18-án hangzott el a rádióban.
Gyerekkoromban tanultam meg édesapámtól, édesapám is kalapos volt, de aztán nem dolgoztam benne egészen 90-ig. 90-ben a változások után kivettem az iparengedélyt. 91-ben neki is fogtam. Nem volt sok kapcsolatom a gyárakkal, de beszerzésben dolgoztam, tehát nem volt újdonság nekem, hogy elinduljak mondjuk anyagot keresni, elinduljak piacot kutatni. Mielőtt neki fogtam volna, körbejártam a környéket, hogy milyen viselnek, milyen színűt, milyen formát, mennyi kéne körülbelül, tehát hogy érdemes vagy nem érdemes neki fogni. Tehát úgy nézett ki, hogy érdemes, mert rajtam kívül még két kalapos volt akkor udvarhelyen, édesapám és Fecső Gyula bácsi, de egyik se csinált újat, mind a kettő csak javított. És így aztán nekifogtam, először a temesvári gyártól hoztam az anyagot, amilyent adtak, mert az elején még úgy volt, hogy csak a hulladékot adták magániparosoknak. Aztán átpártoltam a perjámi gyárhoz, ahonnan pillanatnyilag is kapom az anyagot. Nagyon jó kapcsolat van, kérem az anyagot, küldik, ha nincs elég pénzem, akkor még hitelt is adnak, és elég jó minőségű anyagot csinálnak most, régebb szálasgyapjúból csinálták. Megjegyezzem mellékesen, a kalap az különböző gyapjúféleségekből és szőrféleségekből, nemes szőrféleségekből készül az anyag. Régebb a berkéből dolgoztak, vagy szálasból, vegyítékkel, manapság már merinóból dolgoznak. A legjobb gyapjú a kalapnak a spanyol merino. A szőrök közül pedig nutriaszőr, nyúlszőr, teveszőr, ezek a legfinomabb szőrök, amiket a kalapoknak felhasználnak. Én nem dolgozok szőrből készült nyersanyagból, ugyanis itt az országban nem csinálnak, nem dolgoznak szőrrel. Szőrrel a csehek, a lengyelek, tehát a nyugati országok, inkább a keleti országok közül Ukrajna dolgozik. Az elején kapcsolatot kerestem Ukrajnával, Hustba. Vonattal gyalog mentem el, ott megbeszéltem a dolgokat. Csináltunk egy szerződést, hogy viszek nyers nyúlbőrt, száraz nyúlbőrt, és arról ők leveszik a szőrt, és adtak helyette kalapanyagot, úgynevezett tompot. Na, abból dolgoztam egy darabig, de aztán nem vált be ez a dolog, mert a vámnál rengeteg problémám volt, állatbőrt szállítani, itthon összeszedni, szóval nem volt érdemes. És akkor aztán átpártoltam, átkerültem Perjámra, a kalapgyárba. Így kezdődött a dolog. Persze formákat kellett csináltassak, fejformát, karimaformát, különböző szerszámokat kellett csináljak én magam, mert nem volt semmi, mikor megindultam. Édesapám még dolgozott tőle, nem tudtam elhozni, úgyhogy azoknak a mintájára aztán csináltattam formákat. Aztán lassan a kereskedelmi kapcsolatok is bővültek, a Csíkszeredai központi áruháznak, a Gyergyói nagy áruháznak szállítottam. Akkor a kereskedők is jöttek, viszik, az elején jártam vásárra, aztán láttam, hogy nem érdemes, mert akkor nem lesz, aki dolgozzon. De elviszik innen a kereskedők, valamivel olcsóbban adom, és akkor elviszik.
Milyen kalapokat készít?
Mindenféle modellt, amilyent az illető megrendelő óhaj. Tehát lehet a sportforma, lehet az, mi úgy mondjuk, hogy divatforma, ezeket a régebbi, szélesebb fejű kalapokat. Aztán csinálunk nagy karimát, cigány kalapokat, szóval úgynevezett cigány kalapokat, mert ezt régebb a cigányok viselték, most már mindenki viseli végeredményben. Akkor cowboy kalapokat, magas tetejű, úgynevezett jerry kalapot, baba kalapokat, gyerek kalapot, inkább kislányoknak, női kalapot is csinálunk. Tulajdonképpen nem vagyok női kalapos, férfi kalapos vagyok, csak gondoltam, hogy ha már a férfiak jönnek kalapért, jön velük a kedves feleségük, hát azt is tudjuk kiszolgálni. Mondjuk a zöme az férfi kalap, női kalapot kevesebbet, inkább rendelésre csinálunk női kalapot. Egy sapka formát is csinálunk, egy ilyen kertész sapkaszerűséget, szintén a kalapanyagból.
Manapság ritka ez a mesterség. Kifizetődő? Úgy van érdeklődés a kalap iránt?
Kifizetődőnek annyiba kifizetődő, hogy nem lesz az ember milliárdos belőle, de meg lehet élni. Egy család meg tud élni belőle. És keresni keresik a kalapokat, csak 63 éves vagyok, én már nem gondolok a fejlesztésre. Van egy kisunokám, amelyik most 14 éves, ő ha átveszi, érdeklődik a szakma iránt, ha átveszi a szakmát, akkor lehet esetleg bővíteni, mert kereslet volna rá. Tehát ha 4-5-ön tudnánk dolgozni, akkor is volna kereslet. Sőt, egy időben álmom volt az, hogy udvarhelyre nem lehetne egy kalapgyárat csinálni. Munkát is adna az embereknek, a kalapgyárak mind-mind az ország peremén vannak. Perjámon van egy, Temesváron van, akkor Déván volt egy magánkalapgyár, Bukarestben van egy, melyek közül csak a temesvári és a perjámi csinál nyersanyagot. Tehát mind messze vannak tőlünk, messze vannak a moldovai résztől, az észak-erdélyi résztől. Érdemes volna, de aztán se tőke nem volt, az embernek úgy az ambíciója is egy kicsit lejjebb hagyott, erről le kellett mondani, mert nem volt amiben megvalósítani. Érdemes volna bővíteni magát a műhelyet, felszerelni présekkel is, hogy többet tudjunk termelni, mert kézi húzással mondjuk egy ember egy hónapban nem tud többet megcsinálni, mondjuk 200 darabot. Viszont egy rendes piackutatással meg lehetne növelni ezt a mennyiséget talán 10-szeresére is. Tehát 2000 darab is havonta elfogyna, hogyha az ember befogná Erdélynek a keleti, északi részét és Moldovát. Sőt, az ukrajnai kalapgyár is olyan messze van attól, hogy nem nagyon forgalmaznak már külföldi kalapot, ukrajnai kalapot.
Kihalófélben van ez a mesterség, vagy nincsen veszélyben?
Ez a helyzet az nálunk, hogy itt még szükség volna rá, ha nem is új forgalmazásra, de javításra. Ugyanaz végeredményben a termelési folyamat javításnál is, mint az újnál. Csak a javítani való kalapot először ki kell mosni, ki kell pucolni, és azután ugyanaz az eljárás, a technológiai folyamat ugyanaz, mintha egy újat készítene. Erre volna igény, minden megyébe elférne egy-egy kalapos, legalább egy-egy megyébe, régen minden városban volt. Sőt, olyan város is volt, hogy 2-3 is volt egy városban. És a vidék nem mondott le a kalapról még. Például én, amiket csinálok, a legnagyobb része vidékre megy. Itt főleg a mi részünk, a székely vidék és a moldovai régió, azok kalap nélkül nem mennek el. Se templomba, se egy mulatságba, se sehova. Tehát a kalap kellene. Hát a divat egyelőre még azt lehet mondani, hogy itt például a Székelyföldön a régi divat szerint megy. Annyiba változott, hogy csak egy példát mondjak, Lövéte vidékén, ilyesmit viseltek, mint a cigánykalap, csak nem ezzel az egyenes fejjel, hanem olyan vadászfejszerűséggel. Na most már az kiment a divatból, lemondtak. De a másik két divatforma, amit itt viseltek, a sportforma és a kiskarimás divatforma, az ma is ugyanaz, mint ezelőtt 50 évvel, vagy talán 100 évvel is ugyanazt viselik. Ez a vidék ugyanazt viseli. És a moldovai vidék szintén. Hát most jobban szeretik inkább a kiskarimásokat. Sportosabb, nem függ össze életkorral, a fiatalok éppen úgy, mint az idősebbek egyformát viselnek. A mi vidékünkön mondjuk a színek a zöld, a fekete, a szürke. Moldovai részen ott a zöld, a barna, a szürke, fekete kevésbé megy.
Melyik az a legtávolabbi pont, ahova eljutott Vas Attilának a kalapja?
Azt talán Svédország, mert még oda is vittek. Ezekből a nagykarimásokból oda is vittek, kobolyt is vittek. A magyarokhoz többször visznek. Az országban pedig a legtávolabbi pont a cserkész kalapok határozzák meg, szóval az összes cserkész csapatok innen rendelik, ugyanis nincs más kalapos, aki cserkész kalapot csinál. Gyárilag nem vállalják, mert ugye minden csapatnak külön fejbőség szerint kell megcsinálni, az azt jelenti, hogy ha a csapat egy 20-as létszámú, akkor az legalább egy 5-6 fejbőségből áll, amit gyárilag nem tudnak megoldani. És így aztán itt készül csak nálunk az országban. Most hallottam, hogy Bukarestbe indultak, de a magyar cserkészek azok ide jönnek mindig a kalapokért. Ha munka van, akkor az azt jelenti, hogy valami pénz is jön. Ha meg tudja csinálni az ember a munkát, pénzt tud keresni, akkor egészséges is.
Vas Attila, a székelyudvarhelyi kalapkészítő mestert hallották egy 2001-es hangfelvételről, akit Sármási János kérdezett.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak az elmúlt közel egy órában. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is a viszonthallásra.
Magas fák, sűrű lomb, kis liget, minden ág messziről integet. Tudom jól, hogy nincs itt senki, mégis suttogok, a régi jó barátra gondolok. Kismadár, ó kismadár, messze száll, vigandalom. Kismadár, ó kismadár, látlak-e még valahol? Ha a gond meggyötört, vidáman énekelt egy kis dalt, megszólalt, s én rájöttem, hogy minden olyan szép, még most is hallom vidám énekét. Kismadár, ó kismadár, messze száll, vigandalom. A nap, amikor búcsúzott, szomorúan rám nézett, s hallgatott. Tudom jól, a hívó szó már hozzá el nem ér, s én mégis hívom, hát ha visszatér. Kismadár, ó kismadár, kismadár, messze száll, vigandalom.